Kegyelemléktetés, békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amellyel szól hozzánk az örökkévaló Istenünk ez esztendő, óesztendő estéjén. Úgy, amint írva találjuk ezt a Királyok első könyve 21. részének az első 4 verseiben. Istennek szent ígéjét a Királyok első könyvéből, a 21. résznek az első 4 verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És történt ezek után, hogy a Jezreelbeli Nábótnak egy szüllője volt Jezreelben, Akhábnak Samária királyának a háza mellett, és szól Akháb Nábótnak mondván: adnékem a te szőlődet, hogy legyen veteményes kertem, mert közel van az én házamhoz, és én néked érett a jobb szőlőt adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom meg az árát. És felele Nábót Akhábnak: Isten őrizzen, hogy neked adjam az én atyáimtól maradt örökséget. Akkor hazaméne Akháb nagy bánattal és haraggal a beszéd miatt, amelyet szólott neki a Jezreelbeli Nábót. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, óesztendő napja van. Kicsit régiesnek tűnik a kifejezés, de én mégis olyan szívesen használom, mert nem csupán egy névnapot jelzünk, mert a szilveszter igazából az egy névnap, hanem ebben a régi, gyönyörű magyar szóban, ebben a kifejezésben, mikor ízlelgetjük, nem csak az van benne, hogy régi, hanem az is, hogy valami olyan, ami vissza nem hozható. Egyszerű mindaz, ami mögöttünk van. És ez a pillanat is, vagy az időnek az a töredéke, amiben itt vagyunk, az Isten előtt, ebben az estében. Az idő ebben a fogalomban egyszeriségében jelenik meg előttünk. Mert ugyan ciklikusan mindig visszatérünk az idő fogalmunk révén a fontos fordulókhoz, de sohasem ugyanahoz a ponthoz, ahogy a régi nagy görög bölcselő mondotta, senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Mert mikor visszatér újra és újra hozzánk az idő spirálban az ó és új esztendőnek a fordulója, akkor köznyelvi fordulattal legalább egy évvel idősebbek, öregebbek vagyunk. De oly sok minden van mögöttünk ebben a fordulatban. És a ciklikusságban is egyszeri történés a mai, így állunk és így álljunk az Isten előtt, mint olyan alkalmon, amikor számba vehetjük a visszatért és mégsem ugyanoda visszatérő időben életünket és benne életünknek a dolgait. És ezen az estén, testvéreim, az ige minket egy régi korba visz vissza, hogy maivá tegye az üzenetet. Egy régi korba és egy régi helyre, Jezreelbe, ahol feltehetően az izraeli királyoknak a nyári lakosztálya, a nyári kastélya volt, és ott a kastélynak a tő szomszédjában az egyik gyönyörű szép szőlőskert, az egyik telek, ez egy Áháb nevű emberi, egy Nábót nevű emberré volt Áháb királynak az idejében. És erre a gyönyörű szőlőskertre szemet vetett Áháb király. Pragmatikus ember volt, itt van az én palotám, az én kastélyom mellett, milyen jó lenne, úgy kiegészíteni, megvásárolni, valamiképpen a királyi birtokhoz csatolni ezt a gyönyörűséges szőlőt. Nem tudunk sok mindent erről a Nábót nevű emberről, különösebbet nem csak azt, amit elárul nekünk az ige, azt, hogy egy szép szőlő birtoknak a tulajdonosa volt, ez önmagában egy társadalmi státuszt jelzett abban az időben, hiszen a tehetőséget az ókori biblikus világban, de nem csak akkor, hanem ma is, azon a vidéken, de azért most már itt is tapasztaljuk ebben a hazában, akinek egy tisztességes szőlő birtoka van, az azért a tehetősebb emberek közé tartozik. Azt is tudjuk még róla, hogy ez egy öröklött vagyon, ami feltehetően apáiról, nagyapáiról, vagy ki tudja nemzedékek soráról maradt rá. És még azt is tudjuk, hogy nagyon ragaszkodik ehhez az örökséghez. Ahhoz a telekhez, amely ott van Akáb királynak a villája mellett, amelyre szemet vet, és amelyet a maga módján ellentételezéssel próbál megszerezni. Azt mondja, én ezen kívül neked adok olyan birtokokat, amik ugyan távolabb vannak, de olyanok, amelyek ellentételezik ennek a teleknek, ennek a birtoknak az árát, vagy ha neked jobban tetszik úgy, akkor a pénzbeli ellenértékét adom meg neked. És Nábót visszautasítja ezt az ajánlatot. És igazából, testvéreim, ennek az indoka az érdekes, és üzenet ezen az óesztendő estén nekünk. Mert olyan világban élünk, testvéreim, amikor minden eladó. Olyan értékrendben élünk, amikor a pénz között, az új között átmorzsolható dolgok számítanak a leginkább. Olyan döbbenet volt az év folyamán, itt járt nálam egy lelkipásztor kollega, akivel valamikor egy egyházmegyében szolgáltunk, és nem messze innen tőlünk néhány napot töltött szabadságon. Felhívott, hogy eljöhetne, ilyen természetesen mondtam, egy tejára szívesen látjuk, eljött. És amikor leültünk beszélgetni, egy döbbenetes dolgot mondott el a messziről jött embernek a szemével látva. Azt mondotta, jöttem errefelé, egy olyan vonaton, amely nem magyar. Bementem egy olyan boltba vásárolni, amelyik nem magyar. Felhívtalak egy olyan telefonon, amelynek a tulajdonosa nem magyar. Hallom, hogy ebben a megyében 70%-át a földeknek eladták, idegenek tartják a tulajdonukban, ez nem magyar. Azt mondotta, csak időkérdése, mikor jön az a másik állam, és azt mondja, mivel én megszerveztem nektek az infrastruktúrát, megoldom nektek az élet dolgaitokat, a határ tessék odébb vinni néhány tíz kilométerrel, mert az életeteket eddig is én szerveztem meg. És mi lesz ennek az akadálya, hogy ne történjen meg? És döbbenet volt ennek a messziről jött kollégának a meglátása, aki az idegen ember szemével látta, hogy mit jelent, amikor valaki, most idézőjelbe teszem, elherdálja az örökségét. Ilyen idegenek kezébe adja. Mert bármikor mondhatják, te azt fogod csinálni, én vagyok a tulajdonos, te azt fogod csinálni, te, aki a rabszolga munkát végzel itten, amit én mondok neked. Testvéreim, a pillanatnyi haszonért mennyi drága értéket dobtak el emberek. És mennyi drága értéket dobnak el emberek, mert az ebben a pillanatban az élet könnyebbségének, és szépségének tűnik. Pedig a Szentírás arról beszél, és ezért gyönyörűséges az Isten igéje, hogy az ember az jön valahonnan. Nem úgy zuhan hirtelen bele ebbe a világba, hanem akik vagyunk. Valahonnan jövünk és hozunk valamit magunkkal. Hozza, mindenki hozza apáinak, nagyapáinak az örökségét. Nem csak az anyagit. Átváltva ilyen vagy olyan módon, hanem sokkal inkább hozza magával azt a drága lelki örökséget. A természetet, néha azt a természetet is, amit később évtizedekkel ismerünk fel magunkban, amit olyannyira kritizáltunk valamikor édesapánkban, édesanyánkban, vagy éppen a nagyapánkban, meg a nagymamánkban. Mert itt van bennünk. Nem magunk vagyunk, jövünk valahonnan és hozunk magunkkal valamit. Egy drága örökséget, amelynek az ember az életének egy adott pillanatában talán nem tulajdonít olyan nagy jelentőséget. És olyan könnyen lemond róla. Emlékszünk az Ézsau és Jákob történetére. Ézsaunak ott van az első szülöttségi jog. És vele minden áldás. És azt mondja, hát én halni járok erre a földre, minek nekem az az első szülöttségi jog? És egy tál ételért eladja ezt az ő testvérének. Minek nekem az, ami jár az örökség rendjén? Hát néha az ember úgy érzi, hogy ez olyan kolonc, nehézség. Felvállalni és vinni mindazt a drágaságot, amit hozunk, amit adott az Isten. És aztán egy pillanatban mégis olyan fontos lesz. Az Istentől kapott örökség, mert minden más elmúlik, testvéreim. De az Isten öröksége, az egyszerre csak nagyon fontos lesz. Mert létünk van benne az örökkévalóban. És amikor odaáll Áháb király Nábót elé, és azt mondja, add el nekem a szőlődet, mert én kifizetem azt, vagy én adok neked valahol egy távolabbi birtokon, talán egy nagyobb értékűt. Akkor a Nábót számára az a birtok, az nem egy tárgyasult érték, amit meg lehet futtatni, és hát egy jó vásárt csinálok, mert többet kapok érte. A király hajlandó többet fizetni, hanem az ő számára ez érzelmi döntés. Nemzedékeknek a munkája van benne. Ki tudja az ő apjának, nagyapjának, dédapjának a verejtéke. Minden egyes tőke árulkodik valamiről, a személyességről. Nemzedékeknek a küzdelméről, akik nem adták fel sohasem az Istenben való gazdagságot. A helytállás, a szorgalom, a munka, a tisztesség. Mind-mind ott van benne, de ennél több van benne, testvérei. Benne van a ragaszkodás. A ragaszkodás az örökséghez. Az isteni örökséghez. Ugyanis a Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetében, a 8. verstől kezdődően olvasunk arról, hogy Isten nyilvánvalóvá teszi az ő népe számára, hogy az a föld az övé. Enyém a föld, ti csak jövevények vagytok rajta, és mégis ti, akik birtokot kaptatok ebben, kötelesek vagytok ezt a birtokot nemzedékről nemzedékre továbbadni. És senki sem adhatja el végérvényesen a birtokot. Ha valaki mégis arra kényszerül, akkor az úgynevezett 50. évben, a nagy engesztelés esztendejében, annak a birtoknak vissza kell jutni az eredeti tulajdonosához, és annak a vásárló értékét éppen az engesztelési időhöz viszonyított évek száma szabta meg mindig. Nem arról van szó, hogy a pillanatnyi haszon mit jelent neki? Ő is számolhatott volna azzal, mennyi van még hátra az engesztelési időig. De amit mondottam, az ő számára ennél sokkal több van benne. A ragaszkodás. A ragaszkodás egyfelül ahhoz az örökséghez, amely nemzedékről nemzedékre szállott rá, és ahhoz az örökséghez, amely az Isten igéjéből jött felé. Birtokot azért kaptatok. Műveljétek és gondozzátok, és Isten nevét életetekkel, kétkezi munkátokkal, arcotok verejtékével is megszenteljétek, és dicsőséget szerezzetek neki. Nem véletlen, hogy a reformáció fedezi fel azt a csodálatos igazságot, hogy nem csak összetett kezekkel lehet az Istennek dicsőséget adni, hanem a kétkezi munkával is. Ha te hívő életeddel odaállsz és félbeértékű vagy, és a világ arról ismeri majd meg a te életednek a minőségét, hogy Isten gyermeke vagy, ahogyan elvégzed a teendőidet, akkor igen. Nem csak abban látszik az élet, hogy hányszor megy be az ember a templomba, és milyen külsőségekben imádkozik, hanem a hétköznapokon, hogy látszik meg az életén az Istennek a szeretete, az a felelősség, amellyel nem az embereknek, hanem az Istennek dolgozunk. Vannak olyan dolgok, testvéreim, és erre tanít bennünket ez a ma esti gyönyörűségesége, amelyekről nem lehet lemondani. És azért nem lehet lemondani, mert az Isten örökké való szeretete. És talán ennél több van benne. Valami olyan mély érzelem és ragaszkodás, amely nem tőlünk függ, amelyről pillanatnyi haszonért nem lehet lemondani. Mert fájni fog egy életen keresztül. Nem lehet lemondani, mert az Isten örökrendelése van benne. És ezen az estén ez a gyönyörűség jön felénk. Egy kicsit ébrezget is, hogy ebben a világban, amikor olyan könnyen hajlandó az ember lemondani sok drága örökségről, nagyon könnyen az Istentől kapott örökségről, a hitről, arról a ragaszkodásról, amellyel ott csüngünk az Istenen hétköznapokban és ünnepnapokon. Vajon hol is vagyunk, hol is volt ez az esztendő, amely mögöttünk van ebben az Istenhez való ragaszkodásban? Mert az az ő akarata, hogy népének, aki hisz, jövendőt és megmaradást adjon. Ó, esztendő! Vissza nem fordítható. Ó, esztendő estéje, ebben állít meg, testvéreim, hogy elgondolkozzunk azon, és úgy vegyük számba dolgainkat, és úgy merjünk átlépni az időnek egy határán, amely csupán alkalom arra, hogy egy kicsit számba vegyük életünket az örökkévaló Isten előtt, hogy kínáljon bármit és bármennyit a világ. Mégiscsak vannak olyan dolgok az életünkben, amelyről a világ pénzéért, a világ kincséért sem fogunk lemondani. És ez az örökség, drága örökség, amelyben benne vannak valahol azok, akik előttünk jártak, de benne van az az Isten, és az ő szeretete, aki Krisztusban közel jött hozzánk, és hisszük, hogy előttünk fog járni a következő esztendőben is. Amen. Drága örökség, amit nekünk adtál, mennyei jó atyánk, az üdvösség ígérete, a mennyek országa, és hányszor, és hányféleképpen ezt a drága örökséget, a mindenek fölött való jót, az üdvösséget elengedi a kezével az ember. Mert azt gondoljuk, hogy vannak fontosabbak, és az időt, és az energiát, a vélt fontosabbaknak szánja oda nagyon sok ember, pedig azok mind elmúlnak, miként a világ és annak dicsősége, és egyedül csak te, az örökké való Isten maradsz. Ha visszanézünk csak arra a történelmi időre, amelyre van rálátása ennek a nemzedéknek, mennyi anyagi veszett el, nemzedékeknek a fáradtsága, mennyi minden csavart ki a történelem, családoknak, embereknek a kezéből, és mennyi mindent adtak fel önként emberek a pillanatnyi haszonért. Egy valami maradt meg, amely átívelt időn, korszakokon, politikai ideológiákon, történelmi korokon, ez pedig a hit és a hozzád való ragaszkodás. Az örökség, amelyet hoztunk, amelyet épp azért ápolhatunk és fedezhetünk fel újra, mert valakik előttünk ápolták és megőrizték. Hát, hogy gondoljuk újra ezen az estén, minden mi örökségünkhöz való viszonyunkat, mindenek előtt és mindenek fölött ahhoz az örökséghez, amelyet fiatban Jézus Krisztusban nekünk adtál, oly sokszor hirdetted, belekiáltottad az életünkbe. Ó, add, hogy ennek az estének az üzenetében fontos, megkerülhetetlenül fontos legyen immár életünkben az, ami a te ígéreted. Imádkozunk azokért, akik közülünk valók, de nincsenek itt. Akik szintén Krisztusban adott örökségednek részesei gyülekezetünkben, szerte ebben a kicsi hazában, a Kárpát-medencében, szétszóratva a nagyvilág minden tájára, nyelvünkben és nyelvünkön túl. Azért a népért, amelyet kiválasztottál, és amelyet gyűjtesz a te örökké való országodba. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért, nagyszüleinkért, szüleinkért, testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Őrizd meg őket ott, ahol vannak, hogy mindannyian boldog részesei lehessünk tőled kapod drága örökségnek. Imádkozunk, hogy őrizd meg békességben az esztendő hátra lévő óráiban. Légy velünk, szentelj meg minket, és vezess át az új számmal mért időbe, új szívvel és új reménnyel, fiad Jézus Krisztus által. Amen.